Téma pedig az animáció lesz, vagyis az, hogy hogyan tudjuk életre kelteni az a virtuális világot, amit eddig a modellezés során felépítettünk, illetve amiről a képzítés is algoritmusokkal képet tudunk alkotni. Az animáció matematikai szempontból nem más, mint időszintén. Eddig a virtuális világot leíró paraméterek, ugye mindig számok, amik a számítógép memóriájában helyezkedik el. Ezek a paraméterek eddig fixek voltak. Egyszer megadjuk őket, megmondjuk, hogy mik a háromszög hálózatok, mondjuk a koordinátáink, mik a transzformációs mátrixaink, mik a DLPF paraméterek, tehát a forgalom kamera mellett nézt, és ezekből a számértékekből valahogy aztán ki tudtuk számolni, hogy mi az, amit a képernyőn nekünk látni kell ahhoz, hogy a virtuális világ látásának most szeretnénk ezen túllépni. Egyetlen képet állítottunk elő, most viszont egy mozgó képet szeretnénk, tehát több képmozgást egymás után, és azt szeretnénk, hogy a virtuális világon van, miközben egy elsősorban a képmozgásra teljen az idő, egy más képmozgásra, különben nem lenne nagyon izgalmas. Ehhez változni kell a virtuális világ paramétereinek az időben, matematikai a teát, konstansok helyett valamiféle időfüggvényt kell definiálni. Persze a virtuális világ paraméterei közül nem mindegyik azonos gyakorisággal válik az animáció alanyává. Például a háromszög hálózat csúcspontjait azt ritkán szoktuk mozgatni. Azok általában fixek. Van olyan eset, mondjuk, hogy egy hullámzó óceánt szeretnénk modellezni, amikor viszont pont, hogy ez érdemes animálni. Ami viszont nagyon gyakori, minden alkalmazásban, ahol animációról szóval előfordul, az az, hogy a virtuális világban lévő objektumok, testek mozognak. Változtatnak a pozícióikat, az orientációikat. Ez a leggyakoribb tárgya az animációnak, tehát ilyenkor mozgástervezésről beszélünk. A mozgás pedig, vagy a pozíció orientáció, azt általában a transzformációs mátrixok, az egyes modellek a transzformációs mátrixai kódolják, jel azt, hogy hova tartok el, milyen elfordulással esélyünk. Ez a legjobb, amilyen az animációban természetesen és nagy részt erre is fogunk koncentrálni ezen a mai előadáson. Persze, nincs olyan paraméter a virtuális világban, ami ne lehet időfüggő, előfordulhat, hogy a méretét, színét, vagy a fényességét változtatja valamilyen testalkedő. Akkor, hogyha mi szeretnénk előre elkészíteni egy animációt, egyszerű dolgunk van, megvan, hogy hány képkockával mennyi ideig kell, hogy tartson az animáció, meg hogy milyen időpontokban kell a világ állapotot leállítani, mindegyik a készítő képet, ez megfelelő sebességgel visszajátszik. Sok alkalmazásban nem tehetjük meg. Például egy számítógépes játékban nem tudjuk előre, hogy mi fog történni, arra még a játékos felhasználó is hatással lehet. Ilyenkor valós idejű animációra van szükség, tehát a képszintézissel gyakorlatilag egy időben, illetve minden egyes képszintézis lépés indítása előtt frissítenünk el a virtuális világot az állatát, be kell állítani az új időpontnak megfelelő. Tehát a vázba dolgunk az valahogy úgy kezdődhet el, hogy a program elején beállítjuk az órát, mondjuk nullára, és utána ezt az órát mindig megkérdezhetjük, hogy mennyi idő telt el. Minden rajzolás előtt, minden rajzolási ciklus elején megnézzük, hogy hol tartunk az időben, minden objektumról, hogy a mozgástervezésről van szó, és a transzformációra szeretnénk beállítani, akkor minden objektumra beállítjuk az éppen aktuális időnek megfelelő modellezési transzformáció, hogy beállítjuk az ebben az időpontban érvényes kamerának megfelelő. Nézzük a transzformációt, és ha mindent beállítottunk, főleg ezeket a transzformációkat, de ha vannak egyéb időfüggő dolgok, akkor azokat is. Utána elindíthatjuk ezzel a újonnan kiszámolt mozgás állapottal, ezzel az újonnan kiszámolt virtuális világ állapottal a képzőkérdésünket, és elkészítettünk a képkockát. Mindez időbe fog telni. Időbe fog telni, könnyen lehet a modellezési transformáció kiszámítása, időbe fog telni a képalkotás is. Tehát amikor a következő ciklus elejére érünk, akkor már valamennyi idő lehet, de újra leolvassuk az órát, és új időpont alapján kisíthetjük. Ebből áll össze nagyjából egy valós időpont. Animáció sokféleképpen tehát összetűnt, de a legizgalmasabb és a legnagyobb kihívást az jelenti, mint hogy a képalkotásban is a valószínű rádiózós képalkotás jelenti a legnagyobb kihívást, hogy olyan virtuális világot tervezünk, ami hasonlít a valós világra, és egy interaktív alkalmazásban, virtuális valóságrendszerben, számítógépes játékban azt az érzetet kelti a felhasználó számára, hogy gyakorlatilag a valós világban van. De a képalkotásban ehhez a fényterjedésnek a fizikai törvényszerűségeit kellett figyelembe vennünk, a animációban pedig a fizikai világ mozgásának, illetve az azt leíró fizikai törvényeket kell elővenni. Hát a mozgás esetén a Newton törvény. Megnézzük, hogy milyen erőfeszítések hatásával tudják a mozgását, hogyan változik a pozíció. Aztán előfordulhat az, hogy ezek a testek hatnak egymásra, tipikusan akkor, amikor összeütköznek, hogy ilyen eseteket, amikor két mozgó testnek összeér, hat egymásra. Ezeket meg kell találni, és valamilyen módon erre reagálnunk kell, az ütközés hatását érvényesítünk kell. Ezt fogják ütközés detektálásnak, illetve ütközés választunk hívni. Majd meglátjuk, hogy itt a Newton törvények kell túl, az impulzus megmaradás és a rendületes természet megmaradás is fontos szerep. Aztán amikor nem szilárd terepteseket szeretnénk modellezni, hanem ennél sokkal bonyolultabb feladatként állatokat, élőlényeket vagy embereket szeretnénk modellezni, ezt hívják karakteranimációnak, akkor az emberi test törvényszerűségeit, vagyis a fiziológiai törvényeket kell elővennünk majd, az, hogy az emberi teste csontvászra épül, csontvász csontjai azok valamilyen szabadságfogó ízületekkel kapcsolódik egymáshoz, és hogy az egyéb szövetek a bő külső felülete a testnek, az ezekhez a csontokhoz valamiféle rugalmas módon kapcsolódik. Hát, ha ezeket a törvényeket nem tartjuk be, akkor biztos, hogy valami nagyon furcsa karaktermozgást fogunk kapni, amiben láthatóan hiba lesz, látható lesz, hogy valami nem stimmel, nem lesz. Még egy törvényszerűséget érdemes megemlíteni, szintén a karakter animációval kapcsolatban. Hát az az élőlény, amely az energiát pazarolja, az ugye evolúciós hátrányba kerül, így aztán nem nagyon találkozunk olyan mozgásokkal a természetben, amik nem minimális energiát használnak fel megfelelő cél elérésére. Tehát amikor mi majd valamilyen mozgást szeretnénk tervezni, akkor arra kell törekedni, hogy a lehetséges megoldások közül, amivel el lehet érni a végállapotot, azok közül azt választjuk ki, amelyik minimális energiafelhasználással jár, mert az lesz olyan, ami ember a valóságban is találkozik. Nézzük meg akkor először a Newton törvényt, csak azért, hogy tudjuk, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni a mozgásnak ahhoz, hogy valószerűnek testekre erő hat. Az erő az feltételezzük, hogy egy rugalmas mechanizmuson keresztül hat, vagyis nem fog hirtelen megváltozni. Folytonosan változni csak az erő. Ugye eznek vannak olyan jelenségek, amikor ez csak nagyon kis időskálán nézve igaz, mondjuk amikor egy pingpongrabot, hatnap pingpong, aztán akkor elég pillanatszerűen érezzük azt a változást, ami bekövetkezik a labda mozgásában. Tehát nem minden lesz jó ez a megközelítésünk, hogy az előrugalmas mechanizmuson keresztül van, de az lesz majd a speciális. Az általános eset az az, amikor rugalmas mechanizmuson keresztül van, és lehető legsimább, lehető legkevesebb töréssel lezabont lesz. Ugye úgy fog kinézni a dolog, hogy van egy modellezés és koordinátorrendszerbeli pozíció, például egy háromszögálló csúcspontjának, és a képszintézi során ezt a világkoordinátorrendszerbe kell transformálni a modellezés és a transformáció segítségével. Tehát a pozíció az így jelent. Na most azt tudjuk, hogy a pozíciónak a második derivátja az a gyorsulás pedig az erővel arányos, erő per nő. Tehát az erő, ha rugalmas mechanizmuson keresztül változik folytonosan, akkor ez azt jelenti, hogy a pozíció második derivátjának is folytonosan kell változnia. Ha megnézzük, hogy hogyan áll elő a pozíció, akkor azt látjuk, hogy ennek a modellezési transformációs mátrixnak kétszer deriválhatónak, kétszer folytonosan deriválhatónak kell lennie, tehát a modellezési transformációs mátrixnak C2 folytonosan kell lennie, ahhoz, hogy olyan sima mozgást kapjunk, amiben nem változik hirtelen a pozíció, a sebesség, de még a gyorsulásnak sem. Tehát amikor mozgást tervezünk, akkor jellemzően erre a C2 folytonosságra törekszünk. Ugye előfordulhat azt, hogy ennél kevésbé szigorú felvételt írjuk elő, tehát megengedjük például azt, hogy az erő, ami a teste alatt hirtelen változó, ennek hatására a gyorsulás is hirtelen változó, és csak a sebességtől követeljük meg azt, hogy te változol egy pillanatról a másikra. És az is előfordulhat, hogy csak azt követeljük meg, hogy a pozícióban ne legyen szakadás. A pozícióban is szakadás lenne, akkor az azt jelenti, hogy ugye a tárgy átteleportált az egyik pozícióba a másikra, ez nem különösebben valószínű. Tehát szeretnénk valamilyen módon definiálni, hogy az időben hogyan változnak az egyes modellezési transformáció mátrix elemek, de ezekből van 16 darab. Most felérjük 16 darab időfüggvényt a különböző mátrix elemekre, az nagyon nem lenne intuitív, nagyon nem lenne kézenfekvő, nehéz lenne megtervezni bármilyen mozgást, arról nem is beszélve, hogy ez a 16 darab mátrix elem nem független. Tehát túl sok szabadsági fokunk van, amivel előállíthatjuk a transformációs mátrixot. A megoldás az az, hogy nem ennek a 16 darab elemnek morhatjuk meg az időfüggését, hanem az úgynevezett független paramétereknek, és a pozíciónak, a három pozíció elemnek az orientációnak érdekosítállást. A pozíció ugye megadható a vertikálaspektor három komponensével, az orientáció az többféleképpen is megadható, például a tengelyekörüli elforgatásokkal, de ezzel elég nehéz dolgozni. Célszerű az orientáció kvaternióval megadni. Kvaternió, egy egység kvaternió az alkalmas egy forgatás leírására. Kvaternió szorzásával a forgatások egymás utánját is tudjuk számolni, és a kvaternió esetében nem fordulhat elő az, ami mondjuk elforgatás mátrixoknál igen, hogyha sok elforgatás mátrixot összeszorzok, akkor a számábrázolási pontatlanságok miatt előfordulhat, hogy a szorzat mátrix az már nem is elforgatás mátrix lesz, hanem lesz benne egy kis nyírás, vagy skálázás, vagy ilyesmi. A kvaterniónál ilyen probléma nincsen, akárhány kvaternió szorzok is össze, az egység kvaternió az mindig egy forgatás volt. Visszatérve a paramétereinkre, ugye három pozícióra jó és három orientációra jó paraméterünk lehet. Hogyha ez nem egy merevtes, hanem skálázatok is, akkor még különböző tengelyek mentén érvényes skála tényezőként is ide sorolhatjuk. Ugye összesen 9 darab érték, jóval kevesebb, mint a 16 volt, és ezek intuitív jelentéssel bírnak, hogyha én azt mondom meg, hogy az X koordináta ugyan változik az világos és az alatti térben. Hogyha megterveztük, hogy hogyan változzanak ezek a paraméterek, akkor hogyan állíthatjuk elő belőle a modellezés transformációs mátrixunkat? Hát mátrixok szorzataként, ha van skálázásunk, akkor először egy skálázás mátrixot állíthatunk össze, diagonál mátrix, aztán következnek különböző tengelyek körüli elforgatás mátrixok, mert a paraméter is van a szögekkel, hogyha kvaternióval fordoljuk az orientációt, akkor kontaminó környezetre előállíthatjuk az általános tengerkörüli forgatásnak is, ami nem hármát. Végül pedig következik a gyártolás. Ezeket a látószakat paraméterek ismeretében összeállíthatjuk, összeszoroztatjuk, és megkapjuk a T-időpontban érvényes az eredeti transformációt. Tehát ezeket a paramétereket szeretnénk valamilyen módon megadni, hogy hogyan változunk az időben. De ezekre is érvényes az, hogy előírjuk C2, C1, C0 folytonosságot, hogy mennyi szabadságot szeretnénk magunknak, és mennyire szeretnénk, hogy ez a szemben életünk legyen a fizikai. Rengeteg módszerünk van, hogy a mai előadás során ezeket a módszereket fogjuk többé-kevésbé. Ha a pozícióra gondolunk, akkor világos, hogy az időben követjük a pozíciókat, ahogy változnak, az a háromdik térben egy görbét fog kirajzolni. De ugyanez igaz az összes többi paraméterre is, hogy ha nem is a háromdik térben, de a paraméter térben folytonosan változik, akkor valamilyen görbét rajzol. Egy görbét szeretnénk megadni, hogy hogyan változom valamit, akkor erre vannak módszereink, görbéket tudunk kezelni, tehát egy spline-nak valamilyen vezetőpontokkal görbét meg tudunk adni, ez lesz az egyik módszer. A másik talán még kézenfekvő módszer az az, amikor azt mondom, hogy függvény kell, időfüggvény. Azt szeretném megmondani, hogy az X-koordinátor hogyan változik az időfüggvényében, akkor fogjunk egy matematikai függvény, és az jó lesz. Tehát például azt mondom, hogy az X-koordináta az cosinus t, az y-koordináta a sinus t, akkor egy bolygó középünk körüli egységből körön történő keringés már legyen. Tehát valamikor ilyen szerencsés eset, hogy pont olyan mozgást szeretnénk, amit ilyen matematikai függvényekkel meg lehet fogalmazni, ilyenkor tényleg egyszerű dolgunk van, de hát ez a speciális eset, az a jellemző, hogy szabadkorlályi görbékkel szeretnénk dolgozni, nem tölt meg minket az, hogy milyen függvényeink vannak már a matematikai függvénykönyvtárban. A következő a kulcskeret animáció, vagy keyframe animation. Ez gyakorlatilag a görbével leírásnak egy másik megközelítés. Azt mondjuk, hogy az animáció, kész animáció, ami ugye két kockából áll, az film, az keretekből áll. Tehát az két kockából kívül, hogy itt is egy keret. Amikor animációt tervezünk, akkor elvileg megcsinálhatnánk azt, hogy a bárfélben minden egyes keretben beállítsuk, hogy hogyan álljon az összes objektum, tehát minden paraméter minden keretben megtalálkozunk. Persze nagyon fáradtságos lenne. Ezért kinevezünk a kulcskereteket, kifizetünk néhány időpontot az animáció során, amikor megmondjuk, hogy mik legyenek a paraméterek, és a köztes keretekben pedig valamiféle interpolációt alkalmazunk, úgyhogy a két határoló keret állapotából, vagy az első állapotában, mint határoló keret állapotából, a második határoló keret állapotából jussunk át a kettő közötti képkockákkal. Ez azért hasonló a görbéshez, mert hiszen ott is az, hogy megadunk vezérlőpontokat, minden vezérlőponthoz tartozik egy görbe paraméter, mondhatjuk, hogy minden vezérlőponthoz tartozik egy idő, és a kettő között meg valamilyen interpolációs rendszerrel a tárgyak között. Aztán görbével nem csak úgy adhatjuk meg a függést, hogy paraméter például, hanem mondhatjuk azt, hogy csak a pozíciónak szeretnénk megadni a változását, tehát hogy az objektum milyen pályának szokjon, az összes többi, milyen orientációja legyen, azt szeretnénk ebből a pályából kikövetkeztetni, ezt fogjuk pályaanimációnak, pass animationnek nevezni. Ami különösen izgalmas, az az, amikor nem előre megtervezett animációról van szó, hanem mondjuk fizikai szimulációt fogunk használni. Ki kell számolni majd, hogy milyen erőforrásokra esnek rá, és hogy ezek az erőforrásokra befolyásolják a sebességüket, pozíciót. Ilyen sok mindent meg lehet csinálni, hogy odaütöttük egy modellező képelét, hogy tervezze meg, állítsa le. De még ha lehetséges is mondjuk egy emberi mozgást megtervezni, akkor is fáradtság is elérni, hogy az tényleg valóságú legyen. Praktikusabb az ilyen komplex dolgokat megmérni, mozgás is meg lehet mérni, motion capture technikákkal, és így a mért adatok alapján állíthatjuk el az ügyvényeinket. Ez az utolsó az első, nézzük meg a kulcskeret animációt. Amit szeretnék, az az, hogy a következő animációt tegyenek. Labda tartok, és a fal pedig felemelkedik az esélyét. Ezt szeretnénk valahogy előállítani. Most a modellező szemszögéből nézzük, tehát kulcskeret animációról van szó. Ki kell választani néhány nagyon jellegzetes időpontot, ami között a labda mozgása interpolációval számolható. Hát itt a jellegzetes időpontok azok lesznek, amikor a labda a pályájának a legmagasabb, illetve legalacsonyabb pontja, mint van. Az első kulcskeret tehát kiindulási állapot lesz, második kezd, közben persze mondhatjuk fel is, harmadik, a negyedik, és az ötödik. Modellező programban ez úgy néz ki, hogy beállítom, hogy az idő egyenesen értem, hol vagyok, mit akarok szerkeszteni, és egyszerűen oda mozgatom az összes testet, összes tárgyat, ahol szeretem. Miután modellező programban ezt az öt kulcskeretet beállítottam, utána a modellező program feladata az, hogy ezekre a paraméter térben, mint vezérlő pontokra, a paraméter értékekre, amik az egyes idő pontokban érvényesek, valamilyen interpolációs görbék illeszen, és ebből a görbéből köztes képkockákban is meg tudja határozni, hogy mi lesz az egyes testek pozíciója. Nézzük meg az eredményt. Hát specifikáció szerű, hiszen végül is átmegyünk a pontokon, amiket mi előírtuk neki, mégsem pontosan azt kapunk, amit szerettünk volna, hiszen hát nem pontok, hanem egy ilyen színűzdődő szerint mozog. Szerencsére ilyenkor a modellező programunkban szerkeszthetjük az interpolációs görbéket, és hogyha elég sokat játszunk vele, akkor elérhetjük azt, hogy a mozgás látunk eredetileg megtervezett legyen. Tápadhatunk végig. Hogyan csinálhatja a modellező program ezt az interpolációt a vezérlő pontok között, illetve hogyha egy mozgástervezésről van szó, tehát a pozíciónak szeretném megadni egy időfüggését egy valamilyen görbével, úgyhogy megadok néhány vezérőpontot és azok között szeretnék valami interpolációt, akkor hogyan tehetem ezt meg? Adott időpontokhoz adott vezérőpontokat mondok, ezek ezek a R0, R1 és R1. Azt szeretném, hogy ugye T0 időpontban az R0-ban lenne a test, lenne a pozíció. T1-ben R1 és tovább, a kettő között pedig valahogyan folytonosabb, ha lehet, C2 folytonosabb alakhasson. Az, hogy C2 folytonosabb alakhasson, ahhoz az a legjobb módszer, hogyha úgy keresem, vagy olyan formában keresem az egyenletét a vezérőpontok az összekötő görbeszakaszoknak, hogy azok harmadfokú polinomok legyenek, de a polinomokat szeretjük, viszont a hatékonyan ki tudjuk őket értékelni, és amíg alacsony fokságúak, addig könnyű is velük bánni, jelen esetben harmadfokú splines-t fogunk használni, ami azt jelenti, hogy az egyes görbe szegmensek két-két vezérőpont, vagy egy-egy vezérőpontot összekötő görbe szegmensek, azok harmadik polinommal leírható egyenletűek lesz. A feladat tulajdonképpen az, hogy akkor az időpontok, vezérőpontok ismeretében meg kellene határozni az egyes körbe szakaszoknak, körbe szegmenseknek az egyenletét, vagy hogy is keresjük az ABCD paraméter. Ugye vektor egyenletről van szó, az L is egy vektor, hogyha a mozgástervezésről van szó, akkor egy 3D vektor XYZ elemekkel, és az ABCD is vektor együttható, külön széki kapnám 3 egyenletre, úgyhogy az L, X, Z, Y és Z, 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 Z. Ha most megint ott a helyzet, hogy elég nehéz úgy mozgást tervezni, hogy nehéz megfogni inkább azt, hogy ez az ABCD mit jelent, tehát ezek folyamatosan együttható. Tehát hogyan tudjuk igazából kiszámolni, hogy milyen intuitív paraméterekből tudjuk kiszámolni ezt a folyamatosan együttható. Azt tudjuk, hogy a görbe végpontjai azok a vezérlőpontokból kell, hogy legyen. Mert az ilyen görbe szegmensek a kezdőpontja az az elvi, végpontja pedig az elvi szeg. Erre fel is írhatunk két egyenletet, ugye itt látszik. Ez még kevés ahhoz, hogy megtudjuk az ABCD paramétereket. Az is fontos, hogy a görbe szegmensek azok hogyan tudnak érintkezni. Tehát fontos, hogy a sebesség görbe szegmens végén, illetve a görbe deriváltja, az ott mennyi. Most a görbe deriváltja az könnyedén előállítható, ugye t szerint egy harmad fokú polinomot deriválni, az nem egy különösebben lesz feladat, és akkor utána, hogyha ebben a deriváltba helyettesítem még be az aktuális t időpontot, akkor a képet nem más fog megadni, mint abban az időpontban érvényes sebesség. Tehát azt szeretném, hogyha a derivált függvény t-ben az a b-i időpontban sebességgel egyezne meg a t-i plusz 1-ben pedig a b-i plusz 1 sebességgel egyezne meg. Tehát, hogyha én a b-pontot, a vezérlőpontot megadom ezekben a vezérlőpontokban a b-pont érvényes sebességeket és a deriváltokat is, akkor kaptam itt egy ilyen négy egyenletből álló egyenletrendszert, és ugye, hogyha nem vektor egyenletekről beszélünk, akkor ez 4×3=12 egyenlet, 12 egyenletből álló egyenletrendszer, és ugye van az ABCD ismeretlen paraméter, az is 4×3=12-ről számérték. Tehát ha megvan abban a szakasz végpontjának, vagy a szakasz végpontjainak a pozíciója és a végpontjának a sebesség, akkor ebből az ABCD folyton együttadókat bármikor könnyedén tudunk számítani. Mert innentől fogva akkor az a feladat, hogy a pozíciókat és a sebességeket pontokban, időpontokban megtaláljuk. Pozíciók ugye adottak, azt meg akartam modellezni, hogy itt és itt kell elhelyezkednie különböző időpontokban az objektumnak. Honnan szeretjük a sebességet? Az egyik lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy mi egy C2 folytonos mozgást szeretnénk előállítani. Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy a végpontokban, a görbe szegmenseknek, vagyis hát a vezérlőpontokban C2 folytonosan kell illeszkednie, tehát nem elég, hogy a szakaszvégpontja megegyezzen a következő szegmens kezdőpontjával, nem elég, hogy a sebesség megegyezzen az egyik végén és a másik elején, hanem az is kell, hogy a gyorsulás és a második derivált is megegyezzen. Ne változtatjuk után a problémát alatt lenni, ahogy elvallgatunk az érdőpont, vagy átolom az erre felírhatunk egyenleteket, ugye minden egyes vezérlőpontra felírhatjuk, hogy abban az előtte levő körbe végpontjában a második derivált, az utána levő körbe szakasz kezdőpontjában a második derivált egyezzen meg. Ebből kapunk annyi egyenletet, ahány vezérlőpontunk görbe szegmenseket választ el. Ugye kezdő és a végpontra nem fogunk ilyet, tehát kevesebb egyenletünk lesz, mint ahány görbe szegmensünk, vagy hogy ahány sebességet szeretnénk. Ezért aztán a kezdő és végpontra a sebességet pluszba meg kell adni, gyakorlatilag ez jelenti azt a plusz két egyenletet, amire még szükségünk van az egyenletrendszer megoldására. De ezt az egyenleteket felépítünk, akkor kapunk egy nagy egyenletrendszert, amit megoldhatunk a sebességeket. Tehát, ha csak a vezérlőpontokat és a kezdőpontban végigpontban a sebességet adták meg, akkor ez elégséges információ ahhoz, hogy ebből kiszámolhassuk először azt, hogy a vezérlőpontokban milyennek rendnek a sebességeknek ahhoz, hogy C2 folytonos legyen a mozgás, és ha megvannak a vezérlőpontok pozíciói, vezérlőpontokban a sebességek, akkor ezekből az egyenletet, egyenlet együttadóit már tudjuk származtatni, ha megvannak az egyenlet együttadók, akkor bármely C2-pontban, hogy azt a tét beértesítve az egyenletben nem tudjuk kapni, hogy hol kell, hogy legyen az időponton az elpozíció. Szép ez a C2 folytonos görbe, de nem sok szabadságot ad nekünk egyrészt. Másrészt az az igazság, hogy ez nem lokálisan vezérelhető, ami a mozgás tervezésnél egy kicsit kell. Tehát ha én fogom az egyik vezérlőpontot és elmozgatom, akkor az a egyenletrendszer megoldása keresztül a görbe más pontjaira is érvényes lesz, vagy más pontjaira is hatással lesz. Ezért aztán lehet, hogy kitaláltak egy ilyen egyszerű módszer a B-sebességek meghatározására, ugyan a C2 folytonosságot nem garantálja, de ki lehet könnyen egészíteni a módszert úgy, hogy a felhasználó nagyobb befolyással lehessen a mozgás alakulására, illetve hogy lokálisan vezérelhető legyen a görbe. Ezek a partnerom, illetve annak a ráfítása, akkor már ez volt. Ugyanaz a helyzet, megvannak adva a vezérlőpontok, és keressük, hogy milyen sebességeket legyenek, milyen derivátok legyenek érvényesek. Itt is egy harmadfokú szabályt szeretnék illeszteni a vezérlőpontokra, hogy sebességeket más akkor van egy egyszerű ötlet, hogy a sebesség egy vezérlőpontban az legyen, itt mondjuk az első vezérlőpontban, az legyen valamiféle átlagsebesség. Tehát azt tudjuk, hogy az R minus 1-ből az R i-be mennyi idő alatt értünk el, hiszen az di minus di. Azt is tudjuk, hogy mennyi utat tettünk meg ez az idő alatt, hiszen az R-1 pontból az R-1 pontból is tudtunk el. Ugyanez kiszámolható a következő szakaszra is. Tehát van egy ilyen átlagsebességünk az előző szakaszra, van egy átlagsebességünk a következő szakaszra, és ezt az átlagsebességet ezt úgy kell érteni, hogy elmozdulás per eltelt idő. Tehát, hogyha én mondjuk egy óra alatt 130 km/h sebességgel elutazok jövőbe, és utána egy óra alatt 130 km/h sebességgel visszautazom ide, akkor ilyen szemléletben az átlagsebességem az nulla, hiszen nulla elmozdulás sikerült elérnem két óra alatt. Tehát itt is most, amikor azt mondom, hogy az átlagsebességet nézem egy szakaszon, akkor az elmozdulás teljesen mindegy, hogy mert tekerek közben a bőrbe, az a lényeg, hogy az elmozdulás az összesen elindulsz egy volt. De elmozdulás per eltelt idő, első szakasz a második szakaszra, van ez a két átlagsebességem, és mondhatom azt, hogy a sebesség ebben az elvég pontban az ennek a két átlagsebességnek legyen átlag. Ez egy végül is logikus megfontolás. Én a lokális vezérlőhetőséget már biztosan elértem, hiszen azzal, hogy mozgatok egy vezérlőpontot, csak a előtte, utána levő meg a saját magának sebességére vagyok ezzel a befolyással. Viszont még mindig nem nagyon tudok beleszólni abba, hogy hogyan történik a mozgás, ezért ezt a Cut-Move-Roam slide-t kiegészíthetjük azzal, hogy például vezessünk be egy feszültség vagy tension paraméter. Egészítsük ki a képet egy minusz tau dolga, ahol a taut azt a modellező választhatja meg, mi választhatjuk meg, hogy egy legyen. Hogyha taut egyre választom, egy minusz egy az nulla, minden, vagy ebben a pontban a sebesség nulla, mi azt jelenti, hogy a mozgás az szépen le kell, hogy fékezzen, a mozgótest le kell, hogy fékezzen, ahogy ebbe a vezérlőpontba jut, Utána a nulláról gyorsítva kell, hogy elinduljon a következő irányba. Hát egy teljesen megállás és újraindulás, egy teljesen éles váltás kell, hogy történjen a beszélgetőpontban ebben a sárkányban. Hogyha a taut nullára választom, akkor visszakogom a quantum wrong splice-t, hiszen akkor az 1 plusz tau az, az 1 lesz, tehát mint hogyha nem visszakoztam volna a sérülés. Ha a taut minusz 1-re választom, akkor viszont az lesz a helyzet, hogy a sebességet kétszeresére veszem, tehát ezen a ponton szinte át kell suhanni, úgyhogy a sebességgel nagyon sima lesz a görbön. De hogyha megfigyeljük, akkor mit nézem? Csak a mínusz egyre választok az utat, hogy még simán görbön. Ezzel már valamilyen formában befolyásolhatjuk a görbön alapját. Ha ennél még többet szeretnénk, akkor mondhatjuk azt, hogy a előző szakaszomban, a következő szakaszomban a távolsebességeket ne fél-fél súlya átlagoljuk, hanem valamilyen más súlya keverjük őket. Ezt bias-nek, vagyis részrehajlásnak hívják, egyik oldalra, vagy a másik oldalra hajlunk inkább részre. Tehát ne átlagoljuk, ott azt a egy-kettőes szorzót áthúzzuk, hanem helyette a bétával, illetve az 1-20 bétával súlyozzuk ezt a két tagot, a kettő összeget nyilván egy. Hát egy egyenes súlyozás, a súlyozott átlagokban szól. Ha 0,5-re válaszom, akkor megint visszakapom az alapesetet. Hogyha viszont például 0,1-re választom, az azt jelenti, hogy az a első szakasznak a súlya 0,1, a második szakasznak a súlya 0,9 lesz, tehát részre vagyok a második szakasz felé, inkább a második szakaszon érvényes átlagsebességet veszem figyelembe, és ezzel ilyen jellegű különbözőt kaphatok. 0,9-re választom fordítva, ilyen jellegű különbözőt. Magyarul ezzel már elég komoly befolyásom van arra, hogy a görbe arra, hogy milyen legyen azon túl, hogy a vezérlő a gombokat hol helyezzen át. Egy kulcskeret animációval előállít egy animáció, hogy valamivel összetettem, mint amit mi az előző kulcskeretnél közelebb visszaálljuk. A következő az a pálya animáció. Ugye eddig is görbébe adtuk meg azt, hogy hogyan változnak a paraméterek, de külön-külön. Tehát, hogy ha én az orientációt szeretnék megadni, akkor azt is interpolálnék a hangot. Viszont egy csomó esetben az a helyzet, hogy nem függetlenül szeretnék megadni a pozíciónak és az orientációnak a változását, hanem az orientáció változását, gyakorlatilag ki lehet következtetni pozíció változását. Gyakorlatilag azt szeretnénk, ha megnézzük ezt a repülős példát, hogy a test haladjon végig a pályán, tehát hogy pozíciója hogyan változik az világos, azt az a görbe megadja, de valahogy úgy haladjon végig, hogy közben az orientációja is követi a pályánvonalát. Tehát a repülő esetében a repülő orra, az mindig arra álljon, amerre a repülő halad, tehát mindig, mint hogyha húznák végig ezen a pályán, mindig álljon a repülő orra a pálya érintőjének irányába, és mondhatom, hogy a pályánvonalat deriváltján. Ez lenne az alapötlet. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Hát azt kéne kitalálni, hogy mi a transformációs mátrix. A transformációs mátrixhoz pedig szükségünk van arra, hogy a modellezési térben levő bázisvektorok, és a XY az E irányok, azok a világ koordinátákban melegkel. Ha azt szeretnénk, hogy a orrirány, ami most a repülő esetében úgy modellezték, hogy a Z koordinátára irányában néz az orra modellezési koordináta rendszerben, tehát az orrirány az legyen a körülményvágya. Az Y irány modellezési koordináta rendszerben az a repülőgépnek a vezérségjának az irányába mutat. Ezt is ki kéne találnunk valahogy, hogy a vezérség az a világ koordináta rendszerben elmutat. És hogyha már két irányunk megvan, akkor a harmadik irányt azt viszonylag könnyen elő tudjuk állítani, úgyhogy tudjuk, hogy ez az előző két irányra merőleges kell, hogy legyen. Tehát az orirány is merőleges a vezérség irányra, de mind a kettőre merőleges a ψ tárgyalják egy repülő képviselőt. Tehát megnézzük, hogy transformációt mit is csinál egy ponttal, mondjuk egy vertexel, egy modellezési koordináta rendszerben van. Ugye egyrészt elforgatja, hogy a modellezési koordináta rendszernek a bázisvektorai azok a világkoordináta rendszerből megkívánt irányba mutassanak. Másrészt meg eltolja a megfelelő pozícióba. Tehát ha mi szeretnénk összeállítani a transformációs mátrixot, akkor egyrészt kell a pozícióhoz eltoláshoz, ez a könnyű része. Másrészt meg kell adnunk azt, hogy a modellezési bázisvektorok XYZ irány, tehát a por irány, vezérség irány és szárnyirány, azok a világkoordinátorrendszerben kifejezve, ezzel a tény időpontban, hogy állnak. És akkor összeállítható úgy a modellezési transformációs mátrix, hogy ezeket a bázisvektorokat az új bázisban kifejezve. Tehát a por irány, szárnyirány, vezérség irány, ezeket a mátrix soraiban szerepeltetjük, illetve az utolsó sorba kerül az eltalálás. Hát így összeállíthatjuk a transformációs mátrixot. Kérdés mások az, hogy hogyan határozzuk meg ezeket a irányokat. Tehát, hogy a világkoordinátában van, minek merre kell mutatni. Ugye maga az orr irány az könnyű, hiszen megmondjuk, hogy az a sebesség irányában, a görbederivátjának irányában kell mutatni. Fogjuk a görbék képletét, deriváljuk, lejtesítjük az aktuális időpontot, és kijön belőle, hogy mi legyen a orr-irány. Ha ez megvan, akkor utána meg kéne keresni mondjuk a vezérség irányt. Többféle megközelítés lehet, hogyha gyáva légjutasok vagyunk, akkor azt szeretnénk, hogy addig jó, amíg a vezérségünk nagyjából fölfelé mutat. Ha lefelé mutat, akkor már kerüljük, hogy maga rossz. Tehát azt szeretnénk, hogy a vezérség az valami, amennyire lehet fölfelé mutasson, nem biztos, hogy teljesen mutathat fölfelé, hiszen merőlegesnek kell lennie a vezérség irányának az orr irányára, amit már meghatározni. Meg kell mondanunk valahogyan, hogy mi az, hogy fölfelé, hogy a világkoordináta rendszerünkben mit tekintünk fölfelé iránynak, például lehet ez a világkoordináta rendszer y iránya, tehát a 0-1-0 vektor lehet a fölfelé irány vektora. És ha kitüntettünk egy ilyen fölfelé irányt, akkor megtehetjük azt, hogy ez alapján találjuk ki a vezérség irányát, illetve a szárnyát. A módszer pedig az, hogy ha már megvan az orr-irány, veszem a keresztszorzatát a fölfele iránynak, meg az orr-irányt. Tehát kapok egy olyan irányt, ami merőleges lesz mind a két vektorra, na ez lesz a szárnyirány. Ha megvan a szárny is, meg az orr is, akkor a kettő keresztszorzatából meg tudom kapni a vezérség irányt, ami ugye nem feltétlenül esik egybe az előzőre meghatározó fölfelé vektorral, de a lehető legközelebb van hozzá, hiszen ugye a szárnyirány közvetlenül fel, hogy merőleges legyen erre a fölfelé irány. Tehát ez az explicit up-vektoros megoldás, amikor azt mondom, hogy a vezérséget azt szeretném, hogy amennyire lehet egy előre meghatározó fölfelé irány. Derivált alapján megvan az orr irány, derivált keresztszorzata a fölfelé irányja. Szárnyirány keresztül a orr-irányt, az meg a vezérségnek. Megvan mind a három, tehát beírhatjuk a mátrixot, kész van a transzformációs mátrix. Ha viszont mondjuk műrepülő pilóták vagyunk, akkor az kevésbé izgat minket, hogy a vezérség az belfelé néz. Az már inkább, hogy tisztában vagyunk a repülős fizikájával, és tudjuk, hogy a repülő, az erő, az mondjuk a szárnyon ébred, és hát fölfelé irányba fogja a repülőnket mozgatni. Tehát az az észszerű, hogyha a repülő olyan orientációba áll, hogy az erő, ami hat rá, az éppen a vezérség irányába mutat. Hiszen ő arra kanyarodik el. Az, hogy az erő milyen irányú erő hat a repülőgépünkre, azt a görbéből ki tudjuk találni. Hiszen a erő aránya a gyorsulás nem más, mint a pozíciónak a második derivátja. Tehát ha fogom és a második derivátsát meghatározom a pályatörtve egyenletemnek, és abba bejegyzettem az aktuális időt, akkor gyakorlatilag megkapom, hogy milyen irányú erő az éppen a repülőgépben, mert hogyha megvan ez az erő, akkor ezt tekinthetem fölfelé vektornak, azt szeretném, hogy a vezérség ehhez állna a lehető legközelebb. Tehát kiértékelem ezt a második derivátot, keresztszorzom a már meghatározott, az első derivát alapján meghatározott korirányra, ezzel határozom a számirányt, és megint csak korirány, számirány, keresztszorzom, ez lesz a fölfelé. Tehát az a fölfelé ilyenkor, amerre az erő hat, ezt úgy hívják, hogy fölfelé. Azt elértem, hogy a repülő az a pálya mentén mozog, és olyan orientációban áll, ahogy azt én elképzelem, vagy explicitáltak túl szerint, vagy pedig felékelezni. Arra egyelőre nincsen ráhatásom, hogy milyen gyorsan menjen végig ezen a pályán a repülő. Márpedig fontos lehet. Ugye, tipikusan például elvállaltuk azt, hogy egyenletes sebességgel haladjon végig egy pályán. De ez az a konstrukció, amit eddig adtunk, tehát az a splányos, ez nem garantálja. Hogyan lehet elérni mégis azt, hogy vagy egyenletes sebességgel, vagy valami általunk megadott sebességgel menjen végig a repülő a repülőgép. Ehhez meg kéne határozni azt, hogy milyen összefüggés van a görbe paraméter, illetve az ívhoz között, ami végighalad a test pályán, addig megtesz. Hát ez az ívhoz függvé, ez az SU lesz, felfoghatjuk úgy, hogy nagyon-nagyon kis lépésekben haladunk végig a görbe mentén, és a hosszait ezek a kis görbe darabkáknak összegezzük, így megkapjuk, hogy amíg az U-paraméterünk pontig a görbén elérünk, addig mennyi ívhosszól haladunk végig. Ha megvan ez az összefüggésünk, ami ugye, akkor kapcsolatot teremt a görbeparaméter és az ívhossz között, akkor már elkezdhetek azon gondolkodni, hogy hogyan tudom elérni, hogy adott idő eltelte után adott ívhossznál tartsak, adott megtett ívhossznál tartsak. Ugye, egy megtett időfüggvényt azt megadhatok ezek után. Hát, hogyha azt szeretném, hogy egyenletes sebességgel haladjon végig a tárgya a pályán, akkor ez a megtett időfüggvény egy egyszerű lineáris függvény lesz. Ugye, valamilyen sebességszeretett idő az a fogja megadni. Például ebben az esetben egy lineáris időfüggvényt írtam elő. És akkor, hogyha T időpontban szeretném megtudni, hogy hol vagyok a görbén, akkor először leolvasom a megtett időfüggvényemről, hogy mennyi megtett út van a szükségem, és a ívhossz függvényemről pedig leolvashatom, hogy ekkora ívhosszhoz mekkora hogy milyen görbeparaméter tartozik, utána ezt az új görbeparamétert már behelyettesíthetem a görbe egyenletéből, hogy megkapjam, tehát ez a T időponthoz tartozó pozíció. Ehhez viszont ennek az ívhossz függvénynek az inverzére van szükség, hiszen azt szeretném, hogy ívhosszhoz tudjam megtalálni a megfelelő görbeparamétert, úgyhogy ez gyakran nem olyan nagyon egyszerű előállítani. Van olyan görbére, van olyan görbe, amire könnyű, van olyan, amire meglehetősen nehéz. Mindenesetben ez az erre a konstrukciónak, tehát így tudjuk elérni azt, hogy pályán egyenletes sebességgel vagyunk. Itt ezen a videón az előző Kuskert animációkat kiegészítettük egy kis pálya animációval is, így ez a töltség. Következő, ez a fizikai animáció. Ugye szép dolog, hogy meg tudjuk tervezni különböző görbékkel, kulcskeretekkel az animációt. információt előre tudjuk, hogy mi fog történni, akkor ezek kiválóan működnek. Viszont akkor, hogyha egy interaktív virtuális világot, mint egy számítógépes játékot szeretnénk teremteni, amiben a felhasználó is hatással van a ott levő tárgyakra, és elvárja, hogy hasonlóan viselkedjenek, mint ahogy a valós világban, akkor kénytelenek vagyunk a fizikai szimuláció eszközéhez nyúlni, de ezt örömmel lesz. A lényeg az az, hogy itt erők hatnak a testekre, és ezek az erők, ezek befolyásolják azt, hogy hogyan fog változni a testek pozíciója, orientációja, sebessége, szögsebessége. Az erők lehet például olyan, mint a gravitáció, de például az a kényszer erő, ami megakadályozza, hogy ez a tárgy keresztül esetleg az asztalon is ilyen erő, hogy figyelembe lehet venni. És hogyha tudjuk, hogy milyen erők vannak az egyes tárgyainkra, akkor azt, hogy ezek az erők adott idő alatt mekkora változást indukálnak az ő sebességükkel, tömegsebességükkel, azt a tömeg, illetve a tehetetlenségi nyomaték fogja megmondani, tehát ha fizikai szimulációt csinálunk, akkor a tárgyainkra az ő tömegüknek tehetetlenségi nyomatékot is meg kell adni. A tárgyak most már nem csak önmagukban mozognak, tehát nem csak globális erők hatnak rájuk, mint amilyen a gravitáció, hanem egymással is kapcsolatba kerülhetnek, jellemzően akkor, amikor összeütköznek. Tehát ezt, amikor két test a mozgás során összeütközne, vagy máshogy hatna egymásra, ezt észre kell vennünk, és valamilyen ütközés választ kell foglalkosítanunk. Nagyjából kétféle megközelítést követhetünk, vagy azt, hogy kiszámoljuk, hogy a testek között milyen erők hatnak, vagy pedig van olyan eset, amikor nagyon pillanatszerű az ütközés, mondjuk a pingpongban a pingpongasztalon esetében, hogy nem érdekel minket az, hogy pontosan mekkora erő, pontosan mennyi ideig hatott, illetve ennek a szimulációja az nagyon finom időlépcsőt igényelne. Ezért azt fog minket inkább érdekelni, hogy az ütközés után olyan állapot lépjen fel, ami hihetően az előző állapotnak a folytatása, jellemzően itt a lendület és felület megmaradásra kell megfigyelni. Akkor nézzük konkrétan, hogy hogyan is végezzük itt ezt a fizikai szimulációt egy mozgó tömeghez például. De ugye ugyanígy működik akkor is, hogyha nem mozgó a test, minden esetben most itt csak a pozícióval, sebességgel foglalkozni, az orientáció és a szögsebesség az egy kicsi bonyolultabb, de a hasonló logikát. Tehát azt tudjuk, hogy mekkora erő hat a testre, aktuálisan. Tudjuk, hogy mekkora erő hat a testre, akkor azt is tudjuk, hogy ezt az erőt elosztjuk a testi tömegével megkapjuk a gyorsulás az a sebesség deriváltja, a sebesség pedig a pozíció deriváltja. Tehát ha tudjuk az erőt tömegével megkapjuk a gyorsulás alapján meg tudjuk változtatni, vagy a sebesség és a sebesség alapján. Tehát úgy néz ki egy szimulációs lépés, amiben egy dt, delta t időintervallumon szimuláljuk a virtuális világunknak a működését. Először kiszámítjuk, hogy mekkora erők hatnak ez alatt az idő alatt. Ha tudjuk, hogy mekkora erő hat, ezt elosztjuk a testnek a tömegével, megkapjuk a gyorsulását. A sebesség változása az úgy kapható meg, hogy gyorsulás szóval eltelt idő. Ugye akkor igaz ez, hogyha a gyorsulást állandóan tekintjük az időlépcsőn belül. Ezzel akkor frissítettük a testnek a sebességét. Figyelembe kell vennünk azt, hogyha ütközés lép fel a test és más testek között. Tehát ha ez így van, akkor valamilyen ütközésválaszt kell foglalkosítanunk. Például, hogyha visszabottan valamilyen felületről, hogy meg kell változtatni a sebességét. pozíciót pedig úgy frissíthetjük, hogy mennyi a vektet tud, sebesség szereltett idő, tehát a pozíció változása az nem más, mint a sebesség szereltett idő, szintén az a helyzet, hogy a sebességet az időlépcső alatt fixnek feltételezünk, és így számíthatjuk a pozíciót. Tehát nagyjából ennyi ezzel a megszerűsödő. Nézzük ezt az ütközés, defektálás, ütközés, válasz témát egy egyszerű esetben megint csak. Tehát akkor, amikor egy pontszerű tömegre vizsgáljuk, hogy egy adott felületet, egy adott csíkot eltalál-e, tehát ütközik-e vele, és hogyha eltalálja, akkor mit kell csinálni. Hát mondhatjuk azt, hogy ez egy meglehetősen speciális eset, de valójában akkor, amikor háromszögálló ütközéséről van szó, akkor az egyik fontos aleset az, amikor a csúcspont egy másik objektum háromszögén, tehát egy másik objektum területén keresztül megy, nekiütközik. Gyakorlatilag ugyanazon belül meg kell nézni arra a csúcspontra, hogy a háromszög síkját eltalálja, vagy találja. Térjünk vissza a pontunkra. De azt tudjuk, hogy milyen pozícióban van a pont, azt tudjuk, hogy milyen sebességgel van. Ezek szerint fel tudjuk írni az ő pályáját. Úgy fog kinézni, hogy kezdeti pozíció plusz sebesség szeretett idő. Hát ez láthatóan egy sugáregyenlet. Tehát, hogyha ilyen feladatban találkozunk, akár vizsgálban is, hogy van egy pontszerű tömeg, egyenletesen halad, egyenes vonalban valamekkora sebességgel, és eltalál valamit, akkor felismerhetjük, hogy itt gyakorlatilag egy sugártövetési feladatról van szó. Meg kell néznünk, hogy ez a pálya, a sugár, ez hol megszívja meg ilyen. Ha megtaláltuk ezt a klasszikus sugártövetési módszerekkel, megtaláltuk ezt a metszéspontot, akkor ellenőrizhetjük, hogy ez a metszéspont, ez valóban a mi delta t időlépcsőnkön belül van-e, tehát ezen az időlépcsőn belül éri el a tömegpontunk a felületet. Ha igen, akkor kell valami ütközés választ alakosítani, ha nem, akkor nem, majd a következő időlépcsőben találni. Hogy nézhet ki az ütközés választ? Pontszerű tömegünknek vissza kellene pattantnia erről a felületről, és ilyenkor az történik, hogy szét kell bontanunk a tárgynak a sebességét a tárgysíkjával, párhuzamos és tárgysíkjával merőleges komponensekre. Én gondolhatunk meg egy pingpongrabdával és egy pingpongasztalra. Pingpongrabda leérkezik az asztalra, nem változik meg a sebességének az a komponense, ami az asztal síkjával párhuzamos volt. Felülről nézik az egészet, nem is látom, hogy valami változott. Viszont nyilván, ami az asztal normál vektorával párhuzamos komponens volt, tehát az asztal síkjára merőleges komponens, azzal valaminek történnie kell, jellemzően eddig is lefele van, és fölfele fog haladni a labda, gyakorlatilag visszamondtam az asztalról, vagyis megfordul ez a merőleges komponens. Ez nem van mekkora elképesztőség. Hát hogyan tudjuk kiszámítani ezt a dolgot? Akkor, hogyha volt ennek a labdának egy valamekkora beérkezési sebessége, akkor ezzel a sebességgel fog haladni az ütközés után. Úgy, hogy szétbontom a vektort, akkor párhuzamos és merőleges komponensre, ugye azt a normál vektorral az adott. A szétbontást azt a skalárszorzás segítségével egyszerűen le tudom végezni, ugyanis, hogyha fogom a sebességvektornak a skalárszorzatát a normál vektorral, akkor a vektor vagy a sebességvektor függőleges komponensének a nagyságát fogom meghatni. Hogyha azonnak a nagysága megvan, akkor a szorzonom normál vektorral megkapom magát a függőleges komponenst. A függőleges komponenst, hogyha kivonom az eredeti vektorból, hogy mondom viszintes komponenst. Megvan a két komponens, akkor az eljött, hogy a viszintessel nem kell semmit sem csinálni. A függőleges komponens viszont az ellentétjére változtathatom.
hogy a visszapattanást szimulálja, illetve hogyha valamekkor energiaveszteség is van, akkor egy ilyen bounce faktorral, mint egy 0 és 1 közötti bounce faktorral, ami ezt az energiaveszteséget szimulálja, nyilván, hogyha 1, akkor nem volt energiaveszteség, hogyha 0, akkor minden energia elveszett, ami ebben a fűző és komponensben volt. Ezzel a bounce faktorral a fűző és komponensben is kálsz. És akkor így kapok egy képet arra, hogy az új sebesség fűződés után az micsoda. Tehát, hogyha kiderül, hogy ütközés volt, kiszámítom ott a párhuzamos merőlet a sebességkomponens és a merőlet a sebességkomponens. Ez a normál vektornak a párhuzamos sebességkomponens. Az megfordít. Ilyen tömegpontra itt működik, nagyon hasonló a logikája akkor is, hogy a 3D kiterjedéssel bíró testek ütköznek össze, és meg kell keresnem azt a két pontot, amelyik összeér, és ott a, hogy a felület, amik összeérnek, mi a közös érintőjük, ezt írják ütközési normál vektorra. És ugyanúgy az ütközési normál vektorra merőleges komponenseket kell a két ütköző testben megfordítani, meg tudjuk kapni a ütközés utáni hátot. A sugárkövetésre ütközés detektálni, az elvileg szép, de gyakorlatilag nem mindig van erre úr. Valamikor megelégszünk azzal is, hogy csak utólag veszik észre az ütközést. Ugye rendes sugárvesztéssel pontosan meg tudom mondani, hogy az időrészünk belül mikor történt az ütközés, viszont az is előfordul van, hogy én csak azt szeretném megvizsgálni, hogy az előző időrész során történt a valami ütközés, tehát hogy ha az egy időrészben mondjuk a tömegponton még kint volt a síkon felül, a következő időlépcsőben pedig a tömegponton már nem van a síp alatt, akkor a kettő között biztos, hogy kellene tudod történni a ütközés. Itt a síp egyenletét, illetve a normál vektorát használva, leírhatom azt a feltételt a tömegpontra, például, hogy jó, most a síp alatt vagy fölött van, hogyha a egyik időlépcsőben még alakul, még ilyen volt, a másikon olyan, akkor volt. De hogyha így találhatni, hogy volt egy ütközés, akkor nem feltétlenül tudom, hogy pontosan az időlépcsőn belül mikor történt az ütközés, sőt, ugye ez a dolog már akkor derül ki, amikor már az I plusz egyedik állapotot kiszámoltam, eljutottam oda, tehát ilyenkor már egy később, mert az ütközés után volt. Diszkrét ütközés vizsgálatnál, amikor csak a adott időpontokban, az időlépcsők végén vizsgálom, hogy történt-e ütközés, akkor bizonyos pontatlanságot megengedek. Gyakorlatilag arra van szó, hogy a testek mozognak, nem nézem, hogy az időlépcső során össze fognak-e ütközni, csak azt nézem, hogy az időlépcső végén összeérnek-e, egymásba érnek-e. Hogyha egymásba érnek, akkor fogok valamilyen ütközés választ foglalkosítani, ami ebben az esetben előfordulhat, hogy nem csak a sebességeknek a frissítését igényli, hanem azt is, hogy a pozíciókat olyan szinten korrigáljuk, hogy ne érjenek már össze az objektumaink. Nem tömegpontokról van szó, hanem bonyolult alakzatokról, jellemző háromszög állókról, akkor hát komoly számítási feladattal állunk szemben, hiszen két objektum ütközik el, két esetet kell alapvetően megvizsgálni, hogy az egyik objektum valamelyik csúcspontja, a másiknak valamelyik háromszögén keresztül mente, illetve hogy valamelyik két él nem alapvetően egy másik keresztül. Na most ez azt jelenti, hogy minden csúcsot, minden három, a másik objektum minden háromszögével, minden élt, minden éllel össze kéne vetni. Ugye ez rettentően számítási igényes lenne, ezen úgy segíthetünk, hogyha például egyszerű esetben befoglaló dobozokat használunk, tehát hogy a nyúl elkapdalja a rókát koriba, a róka elkapdalja nyulat a játékunkban, ahhoz ellenőrizni kéne, hogy ütközik-e a róka és a nyúl. Igen, ám, de hogyha a róka még nagyon messze van a nyúltól, akkor ezt a számítást lehet, hogy teljesen feleslegesen elvégezni. Tehát megtehetjük azt, hogy a rókának és a nyúlnak is kiszámítjuk a befoglaló dobozást, csak azt érzünk meg, hogy a két befoglaló doboz meci egymást. Ha a két befoglaló doboz nem meci egymást, akkor teljesen kizárt, hogy a háromszögek csúcspontok közül bármelyik ütközött volna, ezért aztán felesleges a számítást elvégezni, megspórolni azt a készítményt. Ennél tovább is lehet menni, tehát lehet azt mondani, hogy a nyúl füleire például külön befoglaló dobozokat számolok, és akkor először azt nézem meg, hogy a róka és a nyúl füle között van-e átfedés. Ha van, csak akkor nézem meg azt, hogy a nyúl fülének háromszögeivel volt-e. És tovább egész befoglaló hierarchiákat lehet építeni a modelljei köré, ugyanúgy, mint a sugárkövetésben is lehet térfelosztó hierarchiát építeni, nagyon hasonló hierarchiákat építhetünk a modellekre az ütközésdetektálás megvalósítására. Tehát csak az azonos tér cellában lévő elemekre kell ütközést vizsgálni, akkor sokkal olcsóbban megúszik a dolgot, mint hogyha minden objektum fizikai szimulációról egy eredmény és példa az autó fizikai szimulációja. Hát az autó az nagyjából a legbonyolultabb fizikai rendszerek között van. A karakteranimációt nem számolva, amivel mondjuk a számítógépes játékban találkozni lehet. Hát ez az, amit itt nagyjából a valós időben még meg lehet valósítani. Akkor a következő a karakter animáció, aminek az implementálása tényleg már egy nagy kihívás is lehet. Ugye említettem, hogy itt a fiziológiai törvényeket kell alapul venni, tehát azt mondjuk, hogy a karakter az egy csontváz alapszik, a csontokat üzületekkel üt össze, és erre a csontvázra épül rá valahogy a többi szövet. Tehát a karakter modell mozgásának valahogy a csontváz mozgását kell majd követni. Viszonylag nehéz elsőre elképzelni, hogy hogyan fogjuk egy izgő mozgó karakterre ezt a merev testekre kitalált transformációs mátrix mechanizmust alkalmazni. Hiszen itt már nem igaz az, hogy egy mátrixval megszorozva egyszerűen megkaphatom a modellezési koordinátorát. Éppen ezért alkalmazunk ezeket a csontokat, azért figyelünk a csontokra, mert a csontok azok merevek. Tehát mondhatom azt, hogy a egy csonthoz tartozó része modellnek, az nagyjából egy szilárd testként viselkedik. Tehát, hogyha én a csontnak a pozícióját, orientációját meg tudom határozni a világkoordinátorrendszerben, akkor az ő transformációs mátrixával a csonthoz közel levő felületi pontokat a modellen gyúrtan tudom majd használni. A csontok viszont egy hierarchiát képeznek a jellemzőre. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy ezek egymáshoz kapcsolódnak, egy számítás technikában vagy játékokban alkalmazott csontvázban nincsenek körök, tehát egy fa szokott lenni, általában a gyökere az a karakternek a gerincénél van, és akkor ehhez a gerinc csonthoz lehet csatolni újabb és újabb csontokat. Ilyenkor viszont egy csont transformációjának a meghatározása az nem történhet függetlenül a többi csontról. Tehát az, hogy hol van a világkoordinátorrendszerben mondjuk egy alkalcsont, azt úgy kell meghatároznom, hogy ő a felkarcsontnak a transformációjából, meg valamilyen üzület állapotból, meg ilyen elfogadtétlen a könyöküzületekből következik. Egy ilyen transformációs hierarchiát fogok kapni. Tehát például ennek a pontnak transformációja, aminek őt alá kellene venni ahhoz, hogy megkapja a modellezési koordinátorrendszerből a világkoordinátát, az úgy néz ki, hogy először áttérek ebből a lokális kész koordinátorrendszerből az alkalkoordinátorrendszerébe, ez egy elfogadás, akkor eltolásból fog állni. Aztán a könyök ebből a koordinátorrendszerből ebbe, aztán végül a karakterkoordinátorrendszerébe, és hogyha már ott vagyok, akkor az ember, az egész ember vonatkozó modellezési transformációba foglalkozom a világban, ahova szeretnék. Tehát a egyes ízületekhez, mindegyikhez tartozni fog egy transformáció, ami azt mondja meg, hogy a szülőcsont vagy gyerekcsont koordinátorrendszerek között mi a összefüggés, hogyan lehet az egyikből a másikba átszámolni a dolgokat. Így az éppen aktuális ízület elfordulás alapján kiszámolható lesz az, hogy a gerincedőkített koordinátorrendszerben mi a csúcspont koordinátája, és ha ez megvan, akkor abban már a embermodellezési transformációját azt lehet alkalmazni. Jellemzően ezek az ízületeknek a transformációja az úgy fog kinézni, hogy egy elfogadás és egy eltolás átfűz fog kiválni. Mégpedig hát nézzük egy kérdéspontot, hogy nagyjából miért van ez így. Kérdéspontnak van egy elhossza, és van egy tehát a elfogadási szöget. Hogyha az egyik koordinátorrendszerből, tehát a bal oldalról levő pirosnyilvonalról ábrázolt koordinátorrendszerből, a jobb oldalról levő pirosnyilvonalról ábrázolt koordinátorrendszerbe szeretnék áttérni, ahhoz először is szükség van egy eltolásra, ugye egy hosszabb történő eltolásra, és utána egy elfogadásra ezzel ott először kell. Tehát akkor az a transformációs mátrix, ami az egyikből a másikból átvisz, az egy ilyen eltolás, másrészt egy ilyen elfordulás másiknak a szokozatban. És akkor utána alkalmazhatom azt a transformációt, az egész rendszernek modellezési transformációja, tehát hogy hol van a világkoordinátorrendszer, és ott van a jövő. Nézzük ezt akkor egy konkrét program példán, ami egy nagyon egyszerű karakter animáció lesz, nem lesz valami nagyon bonyolult csontvás szerkezete, hanem van a robot, ami a gyökére emelt, nem csontvának kell, a robothoz kapcsolódik az összes többi gyerekcsont. Fej, torzó, balá, jobbára, balba, jobbra. Azt szeretnénk, hogy a robotunk az haladjon előfele valamilyen módon. Ehhez hát meg kell terveznünk a karosszátáknak az elforgatásait elsősorban, aztán utána majd foglalkozunk azzal is, hogy az előrehaladásait, az a fölmozgás transformációjában ide. Tehát nézzük, hogy milyen transformációkra van szükség. Lesz egy térút transformáció, ez az egész robotnak a modellezési transformációja, de azt mondja meg gyakorlatilag, hogy a robot gerince az hol kell, hogy legyen a világban. Ezt úgy fogjuk változtatni az időben, hogy a robot az folyamatosan valami előre. Tehát ezt OpenGL-ben egy GL Translate metódussal tudjuk beállítani ezt a transformációt. Ugye most OpenGL-re fogjuk ezt az egész hierarchiát megvalósítani, ami azt jelenti, hogy kihasználhatjuk az OpenGL-nek a matrix stackjét, és azt, hogyha össze szeretnénk állítani egy ilyen transformációs láncot, hogy akkor az éppen aktuális modellezési transformációhoz mindig hozzászorozhatjuk az újabb és újabb transformációkat. Illetve amikor szeretnénk visszamenni egyet, akkor majd a stackről veszük le azt a mátrixot, amíg ez még nem hozzuk hozzászorozva az utolsó szint. Tehát azzal fogjuk kezdeni, hogy a modellezési transformációs mátrixhoz hozzászorozunk, illetve a mátrixot beállítjuk egy ilyen eltolás mátrixra, attól függően, hogy hova szeretnénk a robotot tenni. Ez időben egyfolytában változni fog, hogy mennyire szűrű eltolás a feladatokat. Aztán a T1 transformáció az fog a kar elhelyezésére szolgálni, tehát a hierarchia úgy fog kinézni, hogy tér úgy szól a tér, és akkor a kar elhelyezéséhez és első körben egy GL Translator szükség, eltoljuk a helyére. Aztán a kart azt meg is kell forgatni, úgyhogy ha azért a aktuális orientációjába álljon, ez lesz a T2 transformáció. Ez egy GL rotate hívásra lesz szükség, de a X-tenger körül fogjuk forgatni a kart, és az, hogy milyen szögben, az megint csak időfüggő lesz. Aztán szükség van még arra, hogy a kar az megfelelő méretű legyen. Most a modell, ami használunk a fejre, a törzsre, a lába, a kar, mindenre, az egy egység kocka. Az egység kockával úgy kell skálázni, hogy egy ilyen négy hosszú elemet kapjuk, ahhoz az 1-4-1 távategyező kerület y irányú négyszeres futásra tudjuk a transzformációt végrehajtani. A teljes transzformáció, amivel ezt a piros kockát, ami a kar lesz, ezt tehát ennek a négynek a szorzatából fogjuk összeállítani. Hogyha visszakörgetjük, hogy mit is fog majd csinálni ezek szerint az OpenGL egyetlen egy vertex transformálásához, nyilván egyetlen mátrixszorzást fog, tehát ezzel a szorzat mátrixszal fog dolgozni, de az szemléletesen alulról fölfele olvasva kapjuk meg, hogy mi fog vele történni. Először megnyújtjuk ezt a kockát, aztán elfogadjuk, a megfelelő helyre toljuk, és utána megint eltoljuk, hogy ott legyen, ahol a robot van. Hiszen ugye a T20-ot, T1-szer, T2-ször, T3 mátrixot fogjuk szorozni jobbról pozícióval, ezért aztán visszafelé tudjuk elolvasni azt, hogy sorrendben ilyen transformációt is fogjuk találni ezt a vektort, jobbról szólt. Nézzük meg kódban, hogyan is néz ki a dolog. Van egy drórobot, rajzokból függvényünk, amelyik egyben az animáció feladatát is végzi, tehát megkapja paraméterként azt, hogy mekkora időlépcsőben kell neki a robotot modélra mozdítani. Hát először is kiszámítjuk, hogy jól legyen a robot pozíciója, ez az XRYZR változókkal lesz tárolva, és látható, hogy a sebesség, ami egy fix előállító valami, sebesség szóval eltett idővel mindig megnövelni a pozíciót. És most használni fogjuk a GL Push Matrix, GL Pop Matrix páros. Ezt mondjuk a eddig házi feladatokban például nem kell bevetni, valaki bevetette, akkor valószínűleg feleslegesen tette, de hogyha ilyen animációra és mögé hierarchiára van szó, akkor pont erre találták ki ezt a dolgot. Ugye annyit csinál a GL Push Matrix, hogy el kell menteni, hogy elmentjük az éppen aktuális matrix állapotot, elveszi a matrix egy tetejére, és a GL Pop Matrix pedig vissza fogja állítani. Tehát, hogyha van egy transformáció, amit szeretnék megőrizni, de hozzá szeretnék szorozni még valamit, mondjuk a robot transformációjára jelen esetben hozzá szeretném szorozni a bar transformációját, akkor a robot transformációját elmentem, hozzászorozom a bar transformációját, ez neki rajzolatom a bar, utána visszaállítom a robot transformációját, és folytatom mondjuk a lábbal. Hogy akkor megint elmentem, megint akkor a lábét szorozom hozzá, megint visszaállítom. És ebből bármilyen, nem bármilyen négy hierarchiát, de amikor a négy hierarchiát a másik enged, akkor át tudom belőle. Oké, tehát először is elmentettem az alkalmat, és a GL Translator hozzászózom a robotnak a eltolását. Ezután kiszámolom, hogy a kar hány fokos szögben, karoklával hány fokos szögben legyen elfordítva. Most ugye nagyjából karoklával együtt kell mozogni, tehát egyetlen ilyen szögváltozóban ezt tárolható. És a szöget és az éppen aktuális szögsebesség szerint eltelt idővel módosítom. Meg kell fordítani a karnagy lábnak mozgását akkor, hogy ez a szög ez már a 30 fokon túl van adta. Tehát, hogyha a szög az 30 foknál nagyobb, vagy minusz 30 foknál kisebb, akkor egyszerűen a szögsebességet változtatjuk, és akkor a következő időlépcsőben már másik ilyen a kar. Beállítjuk a kar rajzolásához, hogy a rajzolási szintünk az piros legyen, ugye Redwing Group csatornákon ez egy nullát jelent. És most jöhet az, hogy elmentjük a robot transformációját és rajzoljuk a kart. Push Matrix, jöhetnek a karhoz tartozó transformáció, ugye ahogy az előző diában láttuk, először egy eltolás a kar pozíciójába, aztán egy elfogadás ezzel a szöggel, és végül a skálázás, hogy az 1x1-es kockából 1x4-es kocka legyen. Megtörtént a rajzolás, jöhet a Mock Matrix, és folytathatjuk a törvényel. Ugye mindegyik egy Push Matrix-szal kezdődik, beállítja a transformációt, rajzol, Mock Matrix. Na most odáig eljutottunk, hogy a robot mozog, hiszen ugye a térmű transformációját változtatjuk az időben, a karok mozognak, hiszen ezt a szöget változtatjuk, és beírjuk és használjuk is arra, hogy a szöget beállítjuk, de azért a robot még nem mozog tökéletesen. Ugye látjuk, hogy valahogy a karipár a lábaival, látjuk, hogy valahogy a karipár a kezeivel. Hát azt, hogy a lába nem mozdul el a talaj fölött, azt nem állíthatjuk, meg az sem, hogy a lába mindig el lenne a talaj. Ugye így azért az még nem elég jó nekünk, azt szeretnénk, hogy a robot egyik lába, az amelyik éppen hátrafele mozog, az a lába az fixen legyen lenne a talajon, egy adott pont. Az ilyen jellegű feladatokat inverse kinematikai feladatoknak hívjuk, ugye forward kinematika az, amikor megmondjuk, hogy hogyan álljanak az izületek, és ebből kiszámoljuk, hogy hova kerülnek a test pontjai. Inverse kinematika az, amikor megmondjuk, hogy hova kerüljön például a láb vége, és ez alapján próbáljuk kitalálni, hogy mi legyen a transformáció. Azért van idézőjelben az inverse kinematika, mert ez azért egy nagyon egyszerű, speciális inverse kinematikai probléma, amit itt hát ügyesen néhány képettel meg tudunk oldani. Tehát igazából úgy tudjuk megoldani ezt a problémát, hogy a robotnak a teljes transformációját, ezt a térnyúlva transformációját változtatjuk meg egy kicsit. Úgyhogy az előrehaladás az mindig attól függjön, hogy éppen a láb az hol van, illetve ne csak az előrehaladás, hanem a fölfele irányú eltolás is legyen, mégpedig számoljuk abból, hogy a láb éppen milyen szögű áll, hogy a láb vége az éppen legyen a talaj. Itt a láb végét fogjuk N-effektornak hívni, tehát inverse kinematikában az a végpont a csontvázunkban, vagy a végpont egy robot, aminek a pozíciójára kíváncsiak vagyunk, hogy N-effektor. Akkor ennek az N-effektornak a pozícióját írjuk elő, ebből kéne kiszámolni jelen esetben azt a két paramétert, hogy mennyi legyen a forward, meg mennyi legyen az up, vagyis mennyi legyen az egyik irányba, az előre irányba, meg fölle irányba az eltolása a robotunknak. Hát ezt kis matekozással kiszámolhatjuk. Tehát abból, hogy mekkora a szögeltérés a láb korábbi, meg új állapota között, abból kiszámolhatjuk azt, hogy x irányban mennyit mozgott a láb végpontja, tehát az N-effektor, és ennyivel kell a robotot előre lévünk ahhoz, hogy ez a végpont fixen egy helyben maradjon. Tehát ennyivel kell a forwardot, a robot előretolását megnevelni. A fölfelé az viszont úgy számolható ki, hogy ugye a láb szögének a koszinuszával számolunk magyarul, megkapjuk, hogy mennyi a láb hossza függőlegesen számolva, mennyi a láb hosszának függőleges komponense, és ennyivel kell akkor a robotot fölletolva. Hogyha ezt így alkalmazzuk, akkor azt az animációt kapjuk, amit az elején mutattam, tehát a robot egyik lába az mindig egy helyen marad, illetve látjuk, hogy fölre is mozog, az a láb végpontja az mindig ott van a talajban. Na, hát nézzük akkor ezt a csontváz dolgot egy kicsit tovább. Tehát hogyan lehet ezt mégis matematikailag megfogni? Itt már keveredik egy kicsit azt, hogy csontvázról beszélünk, vagy robotról beszélünk. Gyakorlatilag egy robotkar, meg egy csontváz hierarchia az ilyen szempontból nagyon-nagyon hasonlóan működik, és az egyik a robotikában tapasztalt eredményeket átvihetjük a karakter animációra is. Teljesen nyugodtan. Tehát egy csontváz felépítése az, hogy valahogy úgy néz ki, hogy jár valamilyen karokból, valamilyen csontokból, valamilyen izületekből, ezeket valamilyen módon lehet mozgatni. Meg lehet mondani, hogy milyen tengely körül, milyen szörbe fordulják a izületek, illetve elképzelhető egy olyan robotkar, elképzelhető egy olyan csontváz is, ahol a csontok hosszát is lehet módosítani. Nyilván egy ember modellnél nem előfordulhat, hogy például helyet szeretnénk modellezni. Akkor ebben az esetben a matematikailag azt, hogy az egyes izületek hogyan állnak, tehát azok, amiket lehet módosítani a robotkarról, lehet módosítani a karakteren, ezek egy állapot vektorba foglalhatók össze. És vannak olyan pontjai a karakternek, amiknek a helyzetére kíváncsiak vagyunk. Tehát egy robotkar esetén például, hogy a végén levő manipulátor, az hol van. Nyilván robotikában az a feladat, hogy akkor úgy mozgassuk az egyes kis szervomotorokat, amik mozgatják a robotot, hogy a végén ezt a manipulátort a megfelelő helyre. Investigmatikában, nálunk most itt a karakteranimációban hasonló feladat. Tehát ha azt szeretnénk, hogy a játékban a karakterünknek a lába az legyen a talajon, vagy a karakterünk a kezével fogjon meg egy pohár vizet, akkor ugyanez a feladat. Az, hogy a keze, ami most akkor az M-effektor, keze az mozduljon úgy, hogy a pohárra jutjon. Ehhez hogyan kell módosítani az állapotvektort, tehát hogyan kell módosítani az izületvektort elfogadásait. Ez lesz a feladat. Tehát a csontváz az úgy írható le, hogy létezik egy end-effektor vektor, amiben azokat a paramétereket gyűjtjük össze, amiket kíváncsiak vagyunk, tehát hogy mondjuk a végpontnak korol a pozícióra, milyen az orientációra, és létezik az állapotvektor, ami megmondja, hogy mi hogyan áll. Matematikailag kettő között összefüggés az egy valamilyen függvény, amit a strukturális összefüggésnek hívunk. Nyilván minden robotkarra felírható egy ilyen, vagy milyen minden csontvázra felírható egy ilyen, aminél a transformát, vagy aminél a transformációból, illetve a izületeknek az állapotából ki tudjuk számítani, hogy hol van az end-effektor. Ugye, hogyha ilyen nem lenne, akkor nem tudnánk, hogy a csontvázra tulajdonképpen is. Tekintsük például egy ilyen két szabadságfokú rendszer. A két szabadságfokú rendszernek egy kétdimenziós robotkar, két izülete van, két izületnek a elfordulását, tetra 1 és tetra 2 szöveget tudom én beállítani, ezek alkotják az állapotvektort, az S. Az end-effektor, amire én jelen esetben kíváncsi vagyok, az a végpontnak az XY koordinátája, tehát ez a kételemű vektor, ez alkotja az end-effektor vektort, az E. A strukturális összefüggés az a módszer, ahogy ki lehet számolni a tetából és a kettőből az x-et és az y-t. Tehát a strukturális összefüggés az így írható fel. Hát ilyen először is meghatározunk ennek a pontnak a koordinátáját, x koordinátáját, tehát lx-re, aztán ehhez hozzá kell adni ennek a, hogy ez mennyit ad hozzá az x-koordinátához, az L2-5 osztatva egy külön egy x-koordinátára csak szintszokra. Tehát felirakod erre az egyszerű robotkarra egy ilyen struktúrális összefüggés, bonyolultabb a felhívás, akkor az annyi időt talán még ahhoz, hogy érzékeltessem a inverse kinematika és a forward kinematika közötti különbség. A forward kinematika az egyszerű viszont ugye arról van szó, hogy ha beállítom valahogyan én az állapot vektoromat, akkor az endefektor vektor az milyen lesz. Hát ehhez ugye a strukturális összefüggést tudom használni. A dolog úgy néz ki, hogy különböző időpontokba beállítom, hogy hogyan álljon például a robotkorom, hogyan álljon a kezdőállapotban, hogyan álljon a végállapotban. Ezzel ugye megadom az állapot vektort és nyilván az állapot vektorban következően megadom a endefektor vektort is, hiszen a struktúrális összefüggés segítségével az állapot vektorban számítható, és akkor a megadott időpontok között valamiféle interpolációt kell alkalmaznom, azt csinál a forward kinematika esetén, mozgatni akarom ezt a robotkarral az állapot között, hogy fogom, látom, hogy az egyik időpontban az állapot meg tudom kerülni, ennek kell lennie, a másik időpontban ennek kell lennie, és az egyikből a másikba interpolációval használom. Nyilván minden időpontban az interpolált állapotból a strukturális összefüggés segítségével meg tudom határozni a endefektor vektort. Az eredmény valami ilyesmi lehet. Tehát megadtam én a kezdő állapotban, hogy hogyan álljon a robotkar, megadtam a végállapotban, hogy hogyan álljon a robotkar, és a kettő között úgy tekergeti, úgy interpolálja az állapotváltozatokat, vagyis a vizületek elfordulásait, hogy a kezdeti állapotban a végállapotban is. Na most ez teljesíti azt, amit vártunk tőle, tehát elviszi a robotkar a kezdeti állapotban a végállapotban, de hát nem biztos, hogy ilyen szeretnénk. Tehát ez nem olyan szép, mint hogyha szépen végighúzná azt az endefektort, végighúzná a robotkarnak a végét azon a vízszintes vonalon, ami a kezdő és a végpontot összeköti. Tehát az endefektor interpolálása és abból visszakövetkeztetés a szükséges állapotváltozókra, a szükséges elfogadásokra, ez lesz az inverse kinematikának a feladata, aminél az eredmény valahogy így fog kinézni. Ez az, amit majd szeretnénk megnézni, de úgy látom, hogy ez már az időben, mai előadásban nem fér bele,